Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Bizonyára nagy segítség, ha valaki gyermekkori érzelmi traumáit vagy bizonytalanságait ki tudja írni magából. Köszöntöm Önöket, ez a Halis Podcast, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Mai vendégünk Bánki Éva, Nagykanizsán született, 14 éves koráig itt élt, majd Budapesten a Madách gimnáziumban érettségizett, aztán az ELTE magyar-portugál szakán végzett. Hosszú évek ide az ELTE-n tanított, majd a Károli Gáspár Református Egyetemen, jelenleg is ott egyetemi docens, világirodalmat tanít és kreatív írást. Nemrég új regénye kapcsán járt Nagykanizsán egy író-olvasó találkozón.
Milyen gyakran jársz Nagykanizsára, a szülővárosodba?
Én 14 éves koromban elkerültem innen, és olyan 2-3 évente általában meghívásra jövök haza, ha mondhatom így. Már rokonaim nem élnek a városban. Ugye az én családom se anyai, se apai ágról nem tűzgyökeres nagykanizsai. Apám oldaláról nincsenek rokonok, anyám rokona pedig a Dunántúlon szerte szórva élnek. Általában meghívásra és könyves eseményekre szoktam hazatérni. De ezek csak a fizikai érkezések, hát természetesen álomban, vagy lélekben,
vagy könyvben.
Könyvben sokkal többször járok itthon.
De amikor így ide látogatsz, akkor mondjuk elmész, megnézed a házat, ahol felnőttél 14 éves korodig? Tehát ez a része a kanizsai látogatásnak.
Igen, bejárom Kinizsi utcát, a Korvin Otto utcát, megkeresem az iskolát, ahol megtanultam írni.
Melyik iskola volt?
Szabadságtéri általános. Egyébként ezek a séták mindig csalódást okoznak. Nem feltétlenül azért, mert változnak a dolgok, mert miért nem változnának a dolgok, hanem azért, mert én óriási épületekre emlékszem. Hatalmas parkokra, óriási palotaszerű épületekre a főutcán. Kicsit megsértődöm azon, hogy nem olyan nagyok, mint ahogyan emlékszem rájuk.
Hogy kerültél 14 évesen, miért Budapestre? Ugye a Madách gimnázium volt a következő lépés. Felköltözött az egész család?
Én nekem akkor nagyon feszült volt a viszonyom a szüleimmel, és mindenképpen elhatároztam, hogy én szakítok ezzel a boros, unalmas várossal. Akkor így éreztem, most már nem. És a Magyar Ifjúság nevű kommunista ifjúsági labban olvastam egy interjút, hogy a Madách gimnáziumban egy drámai irodalmi tagozat van. Írtam egy levelet a Madácsban, anyám óriási megdöbbenésére, engem oda rögtön felvettek.
Az egy nagyon fontos klasszikus gimnázium volt.
Igen, és én úgy mentem oda, anyám arra készített fel, hogy nekem milyen sok hátrányt kell behoznom, milyen nehéz lesz a helyzetem matematikából, meg irodalomból. Ez a vidéki kisebb rendőrségi érzés működött. Én szinte túlképzett voltam a gimnáziumi osztálytársaimhoz képest. Műveltségben és matematikából is, irodalomból meg aztán főleg. Az első évben engem egy ilyen borzalmas könyvmolynak tartottak, mert Kanizsán mi nagyon sokat olvastunk. Nem tudnám azt mondani, hogy a családból. A kisvárosi elmaradottságnak az volt a pozitív oldala, hogy mindenki olvasott.
Más csináljon.
Én Eszterházy Péter regényével először a Kinizsi utcai fodrásznő boltjában találkoztam, és a Szív segédigéi, micsoda gyönyörű cím. Ez első tandori kötetet a kanizsai vasútállomás újságos bódéjába vettem meg, ahol könyvek is voltak. Nagyon sokat olvastak az emberek. Hát az általános iskolában én Kolondja Zsuzsa tanítványa voltam. Ő elolvasta otthon, én hatodikas voltam, a 100 év magányt, bejött az osztályba, és elmondta, hogy a Szép Remedios az hogyan járkál Makondóban, és a halál szelét érzik a férfiak, és akkor mondtam, hogy ezt én is elolvasom, és el is olvastam.
Hatodikban?
Hatodikban, igen. Akkor jelent meg a regény, akkor jelent meg a magyar könyvpiacon a fordítás. Ez fiatal irodalom tanárnőm rögtön megvette, és meg is osztotta az élményt az osztályon.
És aki vevő volt rá, mint te?
Igen, igen. Én tulajdonképpen azt hittem, mindenki rettenetesen művelt és okos lesz, és majd alig tudok velük lépést tartani, de ez nem így volt. Én a műveltségem alapjait itt Kanizsán szedtem össze.
Mi az a kreatív írás, amit az egyetemen is tanítasz?
Én világirodalom tanár vagyok eredetileg. Már az első évben, amikor elkezdtem tanítani, akkor bölcsészhallgatók keringtek körülöttem, hogy tanárnő olvassa el ezt a verset, tanárnő olvassa el ezt a regényt, tanárnő olvassa el ezt a novellát. Ezt most intézményes formában gyakoroljuk, ami azt jelenti, hogy fogalmazásmódot, műfajokat, műfordítást, versírást és prózaírást tanítunk az ez iránt érdeklődő hallgatóknak. Természetesen kreatív írás nem garantálja, hogy te zseni leszel 20 év múlva, hiszen az a sorson, a gondviselésen, a szerelmen, az alkoholon millió tényezőn múlik. Azt tudja adni, hogy magabiztosabban és tudatosabban fogalmazol, hogy az első próbálkozásaidat egy szerető baráti közegben megmutathatod, és attól biztatást kaphatsz, és hogy mindenképpen egy jól fogalmazó, a kortárs irodalmat is ismerő értelmiségé legyél. És hogyha a jó Isten úgy akarja, akkor nagy regényíró lehetett belőled. Természetesen az idevezető utat megkönnyíti egy jó kreatív íráskurzus.
Egy újabb kötet, egy újabb könyvbemutató. A könyvnek a címe, hogy Apja lánya. Ha meg kéne határozni ennek a könyvnek a műfaját, akkor ezt te hogyan tennéd meg? Hova sorolnád?
Élet és irodalom kritikusai is sokat gyötörték magukon, hogy ez regény, vagy esszé, vagy vallomás. Az én fogalmaim szerint, kreatív írást tanítok egyébként, a regény az egy annyira képlékeny műfaj, hogy tulajdonképpen belefér ez az elbeszélésmód, aminek vannak esszé elemei, tehát amit a történelemről, a rendszerváltásról, a holokausztról beszél, de ez fiktív elemekben is bővelkedő, teljesen személyes írás. Tehát úgy gondolom, hogy a kortárs regény fogalmában ez a nagyon vegyes és nagyon kevert elbeszélésmód, ez belefér.
A főszereplő, akárhol is nézzük, az egy apa, egy édesapa. Mennyire hasonlít ő a valóságra, és a Kádár korszaknak a tipikus férfia volt?
A magyar irodalomban a apa motivum a Szente Márk közhely számba megy, Zrínyi Miklós óta, és nagyon érdekes, hogy miért nem a szerelmes történetek uralják a magyar irodalmat, miért ennyire az apa történetek. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt itt most nem tudjuk részletekbe kifejteni. Apa általában, mint példakép vagy elnyomó jelenik meg az apa elbeszélésekben. Hát az én apukám egy szeretetre méltó lúzer volt, se példakép, elnyomó meg, aztán végképp nem volt semmennyi. Nekem kislánként ez volt az egyik legnagyobb fájdalmam, mert ilyen romantikus gondolkodású lánygyerekként én is hamarabb meg tudtam volna bocsátani egy gonosztevő, mafiózó, szörnyeteg apának, mint egy setes úta jelentéktelen apukának.
Ugye a lányok mindig szerelmesek az apukájukban.
És én is szerelmes voltam az apukámba, aki egyébként egy nagyon szép férfi volt.
Még nagyobb volt az ellentmondás.
Igen. Visszatérve a Kádár korszakra, nekem az a tapasztalatom, én nem tudom, hogy a hallgatók osztják-e, de talán mások is megerősítik ezt, hogy nagyon nyomasztó volt a Kádár korszak szürkessége és kopottsága. A nők valahogy jobban viselték el, mint a férfiak. Nagyon sok budjant kisemberrel, férfival lehetett találkozni a Kádár korszakban. Mint hogyha ennek a korszaknak a szürkeségét az apukák rosszabbul viseltek volna el, mint az anyukák. Tehát én azt gondolom, ugye az a nagyon sok alkoholista, apukám nem volt az, öngyilkos, idegbeteg apuka. Tehát azt gondolom, hogy igen, hogy ez egy típus volt a Kádár korszak.
Mondhatjuk azt, hogy az értelmiségi apukák, vagy nem érdemes ilyen különbséget tenni?
Én úgy látom, hogy nagyon magas beosztású professzoroktól a paraszti sorba kiverekedő szakmunkásokra egyformán igaz. Tehát ez a panel szürkeség, ez a férfiakat tette elsősorban tönkre.
Tehát a nők valószínűleg jobban alkalmazkodnak egyébként is.
Igen, tehát a nők szívósabbak, jobban alkalmazkodnak, és hát a gyerekkori barátnőim apukáit is sokszor ilyennek láttam.
Ez az apuka a regényben ilyen? Ezt a típust jeleníti meg, visszatérve a Dani kérdésére?
Igen, ezt a típust jeleníti meg.
Azon és a lány? Mert ugye a cím az, hogy apja-lánya.
Apja-lánya. Nagyon érdekes ez a szó összetétel. Én gyerekkoromban szerettem, de nem tiszteltem apukámat, és az örökségével se tudtam megkezdeni. De elfelejteni se tudtam. Nagyon-nagyon rendszeresen és intenzíven gondoltam rá vissza, és mindig nagyon hiányzott. Azzal együtt, hogy a valóban létező apukámmal nem igazán tudtam mit kezdeni. A zsidóság az anyáról öröklődik. Én nem lehetek apám lánya. Én ezt a hagyományt már nem vihetem tovább. Én ebből már ezért is ki vagyok zárva, amellett, hogy apám mindenről hallgatott, ami az ő családját, származását érint.
Ez egy furcsa identitáskeresés is lehetett nálad, hogy nincs meg az a biztos gyökér vagy talaj, amihez az ember viszonyítani tudja az értékrendjét, bármit, ami lett.
Igen, hozzátartozik ez ahhoz, hogy nekem volt egy nagyon karizmatikus anyai nagyapám, ő az Esőváros főszereplője, és tulajdonképpen nem mondhatom, hogy az én gyerekkoromban hiányzott a nagy férfi, mert az anyai nagyapám az megtestesítette ezt, például még a 80-as évek végén vállalkozó lett belőle, hogy nekem meg a húgomnak lakást vegyem Pesten. De hát az a nagy szerelem, az természetesen apukámhoz kötődött, aki sok tekintetben ezt a vágyat nem tudta az én gyerekkori észjárásom szerint kielégíteni vagy megtestesíteni. Ez nagyon-nagyon lassan lépésenként tudtam őt elfogadni. De hát én apja-lánya vagyok, noha nem lehetek, és hát elmulasztottam gyerekkoromban azt, hogy őt alaposabban megismerjem, most már csak az emlékezetemre hagyatkozhatom.
Hogy miután megírtad a regénynek az utolsó mondatát, letetted az utolsó pontot, mi volt az első érzésed? Megnyugvás, fontos dolog volt, hogy ezt kiírtad magadból?
Valóban egy regény befejezése jár egy ilyen a katartikus megtisztulással. Ugye nekem apám mindig egy ilyen nehéz eset volt az életemben, mindig nagyon nehéz volt róla beszélnem, és olyan ellentmondásos emlékeim voltak róla. Ez a feszítő, ellentmondásos érzés, az az én rákbetegségem idején bukott ki. Ugye a rák az egy abszolút szitokszó, és a részegek a 9-es buszon Budapesten rákosként átkozzák el egymást, tehát hogy ennyire szitokszóként működik. Akkor éreztem magam a legelesettebbnek, amikor beteg voltam. Hát akkor próbáltam erőt meríteni az apám emlékéből vagy erejéből. A maga felemás módján sikerült is megemészteni a vele történt dolgokat. Tehát egy kicsit valóban ilyen gyógyuláshoz hasonló érzés volt a befejezése, hiszen egy gyógyulás jelenettel ér véget. Ugye sokszor érzem azt, hogy apám kísért engem, és szellem alakként sokszor felbukkan az én életembe. Ugye nagyon fiatal voltam, amikor meghalt. És hát itt egy emblematikus pillanatban a műtét után bukkan fel. Egyébként nagyon érdekes. Mióta befejeztem ezt a regényt, azóta nyugalmat lehet bennem.
Milyen érzés erről a könyvről itt Nagy Kanizsán író olvasó találkozóra jönni?
Természetesen ez életemnek egyik mágikus színhelye, majdnem annyira mágikus színhelye, mint Velence. Életem egyik ellentmondásos és mágikus szereplőjéről, apámról beszélek. Hát mit mondhatnék? Hát ez egy katartikus dolog.
Számodra mit jelent a könyvtár?
Régóta töprengek arról, hogy az alexandriai könyvtárról írok egy regényt. Én egy hiszterikusnak mondott, extrovertált ember vagyok. Nem az a legtipikusabb könyvtárolvasó, aki reggeltől estig szorgalmasan üldögél a könyvek között. De azt gondolom, hogy az alexandriai könyvtár terve és a világkönyvtár ötlete az nekem egy nagyon régi regény témám, amit még nem dolgoztam ki. Tehát regényt szeretnék írni egy nagy könyvtárról.
Ez volt a 2025-ös év utolsó podcastja. Köszönjük egész éves figyelmüket, és biztatom önöket, hogy tartsanak velünk jövőre is. Kellemes karácsonyt, boldog ünnepeket!
Sajátott békés karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Varga Tündét és
Benke Dánielt hallották.
Viszont hallásra!
Viszont hallásra!